Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány igazgatója, az Inforádió Arénájának vendége. Ott hagytuk abban, hogy legalábbis én úgy fordítom, hogy maguknak a hospice-ban mindig a beteghez kell alkalmazkodni. Valahogy meg kell sejteni, meg kell érezni, meg kell tudni, tanulni azt, hogy ő szeretne valamiről beszélni. Ezt meg lehet tanulni? Jó régóta csinálják már, szóval vannak ennek fogásai?
Egyébként valóban ezt tanítjuk is, hogy minden beteg egy individuum, ezt nem kellene tanítani, de mégis minden képzésünkben erről külön beszélünk, hogy minden beteg egy individuum, egy egyéniség, jön egy szociális körből, vannak kapcsolatai, vagy nincsenek kapcsolatai, van egy bizonyos probléma megoldó készsége, viszonyul valamilyen módon a világhoz. Most abban az esetben, amikor mi egy beteggel tartósabb kapcsolatban lehetnénk, és itt szeretném is ezt elmondani, hogy sokan a családok úgy gondolják, hogy a hospice ellátás az az utolsó napokra, vagy az utolsó két hétre vonatkozik. Nem. Az arra az időszakra vonatkozik, amikor a beteg aktív kezelést már nem kap, és ugyanakkor tünetei vannak. Ezek lehetnek fizikai tünetek, a fájdalom, a gyengeség, az étvágytalanság, vagy lehetnek lelki tünetek, a szorongás, a depresszió, és sok minden lehet egyéb. Hogyha mi a beteggel egy néhány hónapig kapcsolatban vagyunk, akkor megismerjük a családot, megismerjük a beteget, és ezeket a személyiségéhez tartozó jegyeket, amit itt említettem az előbb, és nyilvánvalóvá válik, hogy körülbelül a beteg mit szeretne, hogy szeretne, és hogyha ezt figyelembe veszük, akkor egész biztos, hogy nem csinálunk hibát.
Új utat is nyitott ezzel a válaszával. Azt könnyű volt megtanítani a hospice-ban dolgozóknak, hogy a beteg az individuum, akinek története, sorsa van, adott esetben jobb is, műveltebb is, szebb is, okosabb is leheti, csak ő most hálóingbe van, és fekszik, és meg fog halni, mi meg még nem. Szóval ezt nehéz volt megtanítani?
A hospice munkatársaknak a kiválasztása azért az egy speciális dolog, és azt kell mondjam, hogy ha igazán őszinte akarok lenni, hogy nagyon sokat küszködtünk is ezzel, mert nekünk egy nagy otthonápolási rendszerünk van, és az országban elsősorban otthonápolásban történik a beteg ellátása, ami azért nagyon jó, mert a beteg otthon maradhat a saját környezetében, és egyben a családot is támogatjuk, hogy tudja a beteget ápolni, gondozni, és viszonylag kisebb számban halnak meg a hospice úgynevezett palliatív részlegeken, ami a tüneti kezelés biztosító kis kórházi részlegek, vagy olyan, mint a hospice háznak a 10 ágyas fekvőbeteg részlege. És az otthonápolási rendszerbe valahogy, miután ez fokozatosan nőtt, először csak 5 beteget láttunk, aztán 15-öt, most körülbelül 60 beteget látunk el, mindig csak egy-egy személyzettel bővültünk, és valahogyan az úgy kialakult, hogy kik ezek. De a fekvőbeteg részlegre bizony mi is nagyon megkínlódtunk, mert a szelekciónál voltak bizonyos szempontjaink, egyfelől az, hogy egy jól képzett szakembernek kellett lenni, de másfelől voltak olyan személyiség vonatkozások, hogy az empátia, a humánus hozzáállás, a nyitottság, stb. És ebben ugye, akik hozzánk jelentkeztek, azt gondolták, hogy ők ennek megfelelnek, illetve hogy ők ezt szeretnék csinálni, és hogy az ő életük vágya az, hogy ilyen területen dolgozzanak az ilyen súlyos.
Ahogy
is,
szerintem.
Is, igen. És aztán közben kiderült, hogy ez nem egészen így van. Tehát ők is szembesültek olyan akadályokkal, ami az ő személyiségükből fakadt, mi pedig más dolgokkal is szembesülhetünk. Tehát ezt látom most az egyik ilyen fontos dolognak, hogy a kiválasztásnál nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy kik azok, akik a rendszerbe jönnek. Ugyanez van az önkénteseknél is, hogy az önkéntesekben ez a segítő erő, ez nagyon erősen ott van, a segítő én szeretnék használni, de közben egy csomó tényező esetleg akadályozza őket.
Én úgy sejtem, de ez lehet, hogy nagy tévedés, hogy aki ilyesmivel akar foglalkozni, annak nem szabad túlérzékenynek lennie. Kell, hogy legyen beleérző képessége, de nem viheti haza. Egész nap csinált. Így van?
Ez is a tanítás egy része egyébként, ez a határtartás, hogy hol, meddig van a beteg, és hol kezdődik a segítőnek a személyisége, és ugye a kettő között van egy átjárhatóság, de nem egy azonosítás. Tehát nem azonosulhatok a betegeimmel olyan módon, hogy szinte belehalok. És tapasztaltuk ezt egy néhány önkéntesünknél is, tapasztaltuk egy-egy olyan nővérnél, aki annyira átérezte a beteg problémáját, hogy komoly pszichészavar alakult ki azzal, tehát nem lehet minden beteggel meghalni egyszerűen.
Én sem tudom elképzelni, hogy nem lehet belehalni abba, hogy ott van valaki, aki mindjárt belehal valamibe, és én vele foglalkozom, mert automatikusan én is belefogok, amikor ő meghal. Nem így van?
Na most ezek módszerek. Tehát
ez a technikai része.
Igen, ez a technikai része, és akkor itt vagyunk a romantikánál. Hogyha valóban romantikus szemléletmódban lennénk, akkor nekünk szinte ez kötelességünk lenne, hogy minden beteggel azonosuljunk és meghalljunk. De nem, mi szakemberek vagyunk, és ezt a két dolgot ketté kell választani, és ez egy tanítható dolog, erre vannak módszerek, vannak olyan speciális esetfeldolgozások, amikor nem a betegről van szó, hanem a beteg kapcsán rólam van szó, a gondozóról, a gyógyítóról, a segítőről, hogy én miért involválódok, vagy miért vagyok olyan dühös, vagy miért úgy kezelem ezt az eset. Ott vannak a csoportban a többiek, akik reagálnak erre, hogy ezt a helyzetet ők hogyan oldanák meg, pici tükröt nyújtanak annak, hogy ki mit csinál. Tehát ezekkel a módszerekkel is lehet aztán továbbfejlődni. Mert ugye ott vagyunk a kiválasztás időszakában, akkor elkezdődik egy munka, a munkában vagy válik valaki, vagy nem, vagy tudja csinálni, vagy nem, és közben pedig folyik a folyamatos képzés, tanítás, tréning, és akkor azt mondhatjuk, hogy hát egy bizonyos idő eltelte után úgy lehet azt mondani, hogy igen, ezzel a munkatársal valószínűleg lehet együtt dolgozni ebben a...
Hol marad a munkatárs személyisége? Mennyi marad a munkatárs személyiségéből a sok képzés, tréning és a hospice munkában való egyre profibbá válás? Végén.
Meg kell, hogy maradjon. Meg kell, hogy maradjon. Hát én remélem, én sem vagyok ebben egy negatív példa, mert hát mondom, majdnem 20 éve csinálom ezt a munkát, és azért azt gondolom, hogy valahogyan az embernek az egyéniségének meg kell maradni, csak felvértezi magát bizonyos technikákkal, és ezeket akat használja. De hát gondoljunk arra, én egy pszichoanalitikus végzettségű valaki vagyok, elmegyek egy társaságba, akkor az emberek mindig gyanakodva néznek rám, hogy én biztos tudok minden, csak rájuk nézek. Na most, ha én egy társaságban elkezdem használni az én pszichoanalitikus énemet, akkor én leszek szegényebb. Mert nem tudom élvezni a társaságot, és nem tudom élvezni ezt a...
Ön ezt tudja magáról, hogy ennek ilyen veszélyei vannak. Van, aki azért gondolja magát amatőr pszichológusnak, van, aki ezért is iratkozik be, hogy majd jól át tudja látni mindenféle kérdés meg interakció nélkül a másik embert. Ő ezek szerint nem tudja magáról, hogy ezzel saját magát szegényíti.
Igen, hát a hospice-ban pedig, hogy visszatérjünk a munkatársakra, nagyon színes egyéniségű emberek vannak, hogyha egyszer úgy bejönne hozzánk és látná ezt a sok fiatal, nevető, szép munkatársat és önkéntes nővéreket, stb., akkor azt látná, hogy eszébe nem jutna róluk, hogy ők ilyen nehéz területen dolgoznak, mert mindenkinek azért a saját egyénisége ott van, és attól lesz az ica nővér, aki a kacagtató egy jobb délután, és attól lesz komolyabb a másik nővér mellett a műszak, mert ő egy elmélyebb valaki. Tehát ez jelen van. Ugyanez van az önkénteseknél. Egyébként ez mindig egy kérdés, hogy kell-e faragni az önkénteseket, vagy nem. Mert az önkénteseknek a spontaneitása és a személyisége az egyik legnagyobb érték. Na de ugyanakkor tudni kell azt, hogy ő meddig mehet el, hol vannak a határok, és bizonyos módszereket hogyan kell használni, vagy akár a kommunikációban az ilyen nehéz kérdéseknél bizonyos technikákat elsajátítani.
Mi a legnehezebb egy haldoklóval való együttműködésben? Nem tudok erre jobb szót. Ez valamiféle együttműködés, nem?
Hát azt hiszem, ami a legjobban megviseli a munkatársaimat, az egyik az életkor, tehát a fiatalokat, amikor látjuk elmenni, és a fiatalok családtagjainak a drámáját. Ez nagyon nehéz.
Nem csak saját magunkat sajnáljuk ilyenkor, hogy ez velünk is megtörténhetett volna, mert még mi is fiatalok vagyunk, és abban nem tudjuk magunkat beleképzelni, hogy mi is öregek leszünk, akkor majd biztos könnyebb megemészteni, hogy közelebb a halál.
Biztos, hogy benne van ez is, hogy egyfelől a fiatal nővérek ezt nagyon nehezen látják a példaazonosításban, az idősebbek pedig azt látják, hogy az embernek mindenkit könnyebb eltemetni, mint a saját gyerekét, tehát ez egész biztos benne van. A másik, amivel legnehezebb, vagy nagyon nehéz a beteg ágynál dolgozni, azok az indulatok. Tehát, hogyha egy betegben az indulatok nem csillapodnak le, és lázad az elmenetel ellen, ami egyébként szintén egy normális dolog, mert miért kéne azt elfogadni mindenkinek, hogy meghal. Könnyebb egy idősnek elfogadni, nehezebb egy fiatalabbnak, nehezebb annak elfogadni, aki mondjuk itt hagy két gyereket, akit még nem nevelt fel, akit egyedül nevelt, és bizonytalan abban, hogy mi lesz a gyerekei sorsa. Ezekkel az emberekkel a legnehezebb nekünk is.
Mit tudnak egy olyan embernek mondani, aki botrányosan elfogadhatatlannak tartja, hogy ez éppen vele esik meg?
Hát sokszor hallgatunk. nem is mondunk semmit, hanem segítjük őt talán abban, hogy ventiláljon, mondja, kitegye magából. Mert nincsenek jó mondatok. Nem lehet azt mondani, hogy ez valahogy a sors így hozta, vagy sokszor ezért sem fogadjuk el azt, hogy az egyháznak legyen egy olyan erős szerepe a hospice rendszerben, hogy például azzal vigasztalja ilyenkor a betegeket, hogy ez a jó Isten akarata, és hogy ez egy jó akarat.
Mert egy vallásnak
ez természetesen segít, és a vallásosaknak könnyebb is elmenni, mert van egy más tér, egy más dimenzió, amibe kapaszkodhatnak. De egy nem vallásosnál nagyon nehéz jó mondatokat mondani.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. A Magyar Hospice Alapítvány igazgatója, Muszbek Katalin az Aléna vendége.